A Kossuth Rádió műsorát hallják.
Európai idő.
Migrációs csúcs. Az európai menekült politikáról kezdeményezett egyeztetést a jövő heti félévzáró uniós csúcs előtt az Európai Bizottság. Hogyan tovább? Hátráltatja-e Szerbia csatlakozását, hogy Belgrád sem ért mindenben egyet a brüsszeli bevándorlásbarát politikával? Növekvő versenyképesség. Példanélküli fejlesztési lehetőségeket kínálnak a következő évek a hazai kis- és középvállalkozások számára. Ezek az európai idő főbb témái. Jó reggelt kíván a szerkesztő Gungla László. Most következzenek a részletek. Felpörögtek az események a jövő heti fél év záró uniós csúcs találkozó előtt. A közös menekült politikáról kellene végre egyességre jutni, ami évek óta nem sikerül. Az Európai Bizottság által kezdeményezett holnapi informális találkozóra 10 ország vezetőjét hívták meg, hogy elfogadjanak egy nyilatkozat tervezetet a határvédelem megerősítéséről, az illegálisan Európában tartózkodók kitoloncolásáról, az Európai Menekültügyi Ügynökség felállításáról, valamint a migránsok belső mozgásának a megakadályozásáról. A vonalban brüsszeli tudósítónk Baracka Eszter.
Ez nem nevezhető csúcstalálkozónak több okból, egyrészt, mert nem lesz itt mindenki, másrészt pedig nem az Európai Tanács hívta össze, hanem az Európai Bizottság. Óriási a feszültség, óriási a káosz és óriási a kapkodás. Arról van szó ugyanis, hogy Angela Merkel ultimátumot kapott a saját belügyminiszterétől, aki sokkal keményebb irányvonalat képvisel a migrációs ügyekben, és a kancellár nem fogadta el az ő tervét, ezért aztán Horst Seehofer 2 hét türelmi időt adott neki, hogy találjon valami megoldást arra, hogy hogyan küszöböljék ki a másodlagos mozgásokat a migránsok esetében. Nos, ez az, amire a német kancellár szeretne egy európai szintű megoldást találni, és ebben talált magának egy segítséget az Európai Bizottságban, ezért hívják össze ezt a bizonyos vasárnapi mini csúcsot.
Ez az európai megoldás összeállhat-e, amiről Angela Merkel beszél, hiszen az elmúlt 3 évben nem sikerült tető alá hozni semmiféle ilyen irányú megállapodást. Most ez a néhány nap elegendő lesz erre?
Ha van politikai akarat, akkor nagyon rövid idő alatt is meg lehet nagyon bonyolult dolgokban egyezni, de a mostani helyzet az azt mutatja, hogy van, akiben megvan a politikai akarat, és van, akiben nincsen meg. Nagyon jól mutatja az a néhány reakció, amit erre a bizonyos mini csúcsra adtak a tagállamok. Az olasz kormányfő, aki ugyancsak meghívást kapott, közölt, hogy ő nem fog elmenni, mert hogy ez a találkozó német érdekeket szolgál, Olaszországot továbbra is magára hagyják a migrációval és minden teherrel, ami ezzel jár. Sőt, ennél keményebb dolgokat is mondtak, a belügyminiszter úgy fogalmazott, hogy Emmanuel Macron és Angela Merkel megírták a házi feladatot, és akkor azt várják, hogy a többi tagállam ezt végezze el, már pedig ők erre nem lesznek hajlandók, ezért aztán ők meg is spórolnák maguknak a repülőjegy árát Brüsszelbe. Azután Angela Merkel felhívta végül az olasz miniszterelnököt, akit rá is tudott beszélni arra, hogy jelenjen meg végül vasárnap ezen a csúcs találkozón itt Brüsszelben. Tehát hasonló vélemények érkeztek a többi tagállamból is, pontosabban nem mindegyikből, de több tagállamból. Tudjuk jól, hogy a visegrádi országok sem vesznek részt ezen, mert nem tartják megfelelő fórumnak. Azután van, aki csak azért megy el, hogy ott legyen és hallja, hogy miről van szó. Tehát a lényeg az, hogy nagyon sok a gond, nagyon sok a probléma a találkozó körül, és egyelőre a sajtóban is olyan vélemények láttak napvilágot, hogy nagy a kockázata annak, hogy ez végül kudarccal fog járni.
Ennek ellenére egy nyilatkozattervezetet kívánnak elfogadni? Pontos ez az információ, vagy ez is légből kapott dolog?
Nem légből kapott, de most már ez is megdőlt, ugyanis nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy óráról órára változnak az események, és változik a helyzet. Valóban volt egy záró dokumentum tervezet, ami kiszivárgott. Ezt az Európai Bizottság készítette. Nem tudjuk persze, hogy mi a státusza, hiszen a magának a találkozónak a státusza sem tisztázott. De a lényeg az, hogy lett volna egy záró dokumentum, de azután Angela Merkel végül is közölte, hogy nem lesz semmiféle szöveg, mert így tudta garantálni azt, hogy az olasz kormányfő is részt vegyen ezen a vasárnapi találkozón. Ő ugyanis azt mondta, hogy semmit nem ír alá. Ezért aztán hivatalosan nincsen záró dokumentum, de mégiscsak van, hogy az Európai Bizottság körülbelül hogyan képzeli a jelenlegi helyzetben a migrációs válság megoldását. Kimondják ebben a papírban, hogy a találkozó célja az illegális migráció csökkentése, azon belül is a másodlagos mozgásoké, a hatékonyabb visszaküldés, tehát az illegális bevándorlók visszaküldése, hogy erősíteni kell a határok védelmét, hogy EU-n kívül kívüli fogadóközpontokat kell létrehozni, egységes menekültügyi eljárásokat, migrációs megállapodásokat kell kötni afrikai partnerországokkal, támogatni kell a határvédelemben az unió külső határai lévő országokat, és ami a lényeg, hogy az úgynevezett belső dimenzióról is szó van, kimondják azt, hogy nem választhatják meg a bevándorlók, a menedékkérők, hogy melyik tagállamban akarnak élni, hogyha ezt nem hajlandók tudomásul venni, akár kényszeríthetik, hogy ott maradjon a menedékkérő, ahová delegálják, ahol neki lennie kell. Nem tudjuk még, hogy ezt milyen eszközökkel próbálják.
Ezek ismerős pontok a magyar álláspontot tükrözi. Például egy, ami nagyon fontos, hogy az unión kívüli befogadó állomások létesüljenek. A problémát ott kellene megoldani, vagy kell megoldani, ahol keletkezett, nem pedig Európába hozni. Ezt a magyar kormány már régóta hangoztatja. Legfeljebb sok bírálatot kapott ezért, de most már talán egyre többen elfogadják ezt.
Ebben alapvetően kialakult egyfajta egyetértés. Mindenki máshol és máshol képzeli el ezeket a táborok. Van egy összefogás dánok, hollandok, osztrákok között. Ők valahol a Nyugat-Balkánon szeretnék, szó van Albániáról esetleg. Azután van, aki inkább az afrikai tranzitországokat helyezni előtérbe. Egyiptom, szóba kerülhetett Marokkó, vagy akár Tunézia is. Tudni kell azonban, hogy egyik ország sem lelkesedik azért az ötletért, hogy ilyen táboroknak adjon otthont. A helyzetet jól mutatja, hogy még a legkemény vonalasabb befogadáspárti európai liberális párt is azt mondja, hogy ilyen tranzitországokban kell létrehozni ezeket a bizonyos befogadó állomásokat, amikről túl sokat egyelőre nem tudunk. Annyit lehet sejteni, hogy ez elsősorban azokat fogadná be, akiket a tengerből mentenek ki, és ott aztán emberhez méltó ellátást kapnának, miközben elvégeznék azt a munkát, hogy kiderítsék, hogy voltak éppen akik oda beérkeztek, azok gazdasági bevándorlónak számítanak-e, avagy valóban menekültek, valóban nemzetközi védelemre szorulnak-e.
Itt az Európai Idő. Egyre közelebb kerül az unióhoz Szerbia. De mit tesz a magyar kormány annak érdekében, hogy a csatlakozás mielőbb bekövetkezzék? Hátráltatja-e a folyamatot az, hogy Belgrádban sem örülnek a migránsok tömegeinek? Pintér Attilával, Magyarország belgrádi nagykövetével Ternovács István beszélgetett.
A magyar külpolitikának egyértelműen az a célkitűzése, hogy Szerbia még 2025 előtt csatlakozhasson az Európai Unióhoz. Ehhez mi minden lehetséges segítséget megadunk. Még a bolgár elnökség alatt két fejezet megnyitása várható, és előkészítés alatt van három további fejezet, meglehetősen jó állapotban. Erre majd az osztrák elnökség alatt kerülhet sor. Év végéig összesen 17 fejezet kerülhet megnyitásra, ami, hogyha azt nézzük, hogy 35 fejezetről beszélünk, akkor már majdnem a felénél tartunk. Minden lehetséges fórumon kiállunk a Szerbia EU integrációs folyamatának támogatása mellett. Az elmúlt hónapokban, elmúlt években Szijjártó miniszter úr mindig elsőként szólalt fel Brüsszelben, amikor a szerb csatlakozási folyamat volt a téma. Én azt gondolom, hogy ez a jövőben sem lesz másként.
Politikai elemzők szerint a nyugat-európai államok azért nem támogatják teljes mértékben a nyugat-balkáni országok integrációját, mert hogyha csatlakoznának az Európai Unióhoz, akkor nőne a bevándorlás ellenes államoknak a súlya. Ha így van, akkor a csatlakozás ugye már nem csak attól függ, hogy az érintett országok teljesítik-e a tárgyalások lezárásához szükséges korábban megfogalmazott föltételeket. Mit tehet most a csatlakozás ügyében elkötelezett szerb kormány annak érdekében, hogy gyorsítsa a felzárkózás folyamatát?
A csatlakozási folyamat vonatkozásában, amikor a feltételek teljesüléséről beszélünk, akkor nem csak a migráció témaköre az, amelyik meghatározó, hanem nagyon sok más terület. Az kétségtelen, hogy jelen pillanatban talán nincsen fontosabb témakör, mint a migráció, különösen annak az illegális vetülete. Ami az EU tagállamoknak a magatartását illeti, azért azt ne felejtjük el, hogy ebben a tekintetben az EU tagállamok között is folyamatosan változik a helyzet. Néhány évvel ezelőtt Ausztria teljesen más álláspontot képviselt, mint ma. Az osztrák és a magyar álláspont között rengeteg hasonlóság van, majd hogy nem egybeesik a két ország álláspontja ebben a vonatkozásban. Ausztriában olyan színű kormány alakult meg, mint amilyen megalakult, abban nagyon komoly szerepe volt az illegális migrációval kapcsolatos osztrák közfelfogásnak. Olaszországban egy kifejezetten illegális migrációval szemben álló kormányzat állt föl a következő brüsszeli vonatkozó üléseken. Ott az olasz delegáció a korábbiakhoz képest egy lényegesen eltérő álláspontot fog képviselni, sokkal inkább egy migráció ellenes álláspontot fog képviselni. Tehát azt gondolom, hogy az Európai Unión belül, a tagállamokon belül is folyamatosan változik a helyzet. Egészen az utóbbi napokig Spanyolországnak egy jobboldali kormánya volt, jött egy új kormányfő, aki viszont alapvetően bal-közép pártnak a tagja. Nem kizárt, hogy itt is a spanyol álláspontnak majd egy változásával számolhatunk. Nem szabad szabad csak és kizárólag arra összpontosítani a szerb integrációs folyamatot, hogy éppen milyen álláspont van az EU tagállamok között a migrációt illetően. Nem ez az egyetlen, ám bár kétségkívül rendkívül fontos kérdés, de én nem gondolom azt, hogy csak ez a téma határozza meg majd Szerbia EU csatlakozási folyamatát. Amit a szerb kormány jelen pillanatban tud tenni, az nem más, hogy folytatja a megkezdett utat, folytatja a felkészülést, folytatja a csatlakozási fejezeteknek a megtárgyalását, a kitárgyalását, és a lehető legjobb tudása szerint elvégzi a munkát, és leteszi az asztalra Brüsszelben, jelezve, hogy maga részéről a szerb kormány kész a csatlakozási folyamatnak a lezárására. Jelen pillanatban én azt gondolom, hogy ez az egyetlen követhető és követendő út.
Európai idő.
Példátlan fejlődési lehetőség előtt állnak a hazai kis- és középvállalkozások, ami a vállalkozói réteg megerősödését hozhatja. Persze ez az érintetteken is múlik, hogy ki tudják-e majd használni a lehetőségeket, illetve szükséges a piacok és az állam összefogása is, hogy növekedjék a versenyképesség. A Kavos ZRT vezérigazgatója úgy véli, nem lehet és nem is kell minden egyes vállalkozást támogatni, de kiemelten fontos a termelésben, az innovációban és az exportban fejlődési potenciállal bíró cégek segítése. Krisán Lászlóval Nárai Balázs beszélgetett.
Ha most végig kéne nézni a 14-20 közötti rendszernek az állapotát, akkor azt mondom, hogy az első három tekintetében teljesen jól állunk, hiszen gyakorlatilag szinte minden pályázat ki van írva, szinte minden pályázat el van bírálva, tehát most már csak, de csak az idézőjelben az az egyetlen feladat, hogy ezeket mégis meg is kell csinálni. Az új előlegrendszer nagyon komoly innováció és újdonsága volt a fejlesztés politikának, nagyon jó indulás volt, hiszen a vállalkozásoknak nem az volt a fő csapás irány, hogy egy vállalkozó megnyerte egy pályázatot, na majd be kellett hozni az önerejét. Meg az is, amit egyébként ő megnyert, mert az unió utófinanszírozás később adta vissza a pénzét. Ha azt veszük alapul, hogy most ennél sokkal jobb az előlegrendszerünk, akkor most fogják beérni gyakorlatilag az előlegeknek a kifizetése után a projektek ezeket a pénzeket. Itt lesz egy kis korlátunk, hogyha ennyi pénz megy ki a rendszerbe, akkor egyébként ezeket a projekteket ki fogja megépíteni. És ilyen szempontból én azt látom, hogy ezek a feltételek ezek nem feltétlenül voltak adottak, és most ezzel szembesülünk gyakorlatilag.
Ezzel a tényező mit lehet kezdeni, hiszen most, jelen pillanatban, amikor meg kell valósítani, ez egy adottság.
Hát olyan túl sok ötletünk erre azért nem lehet, hiszen nem lehet egy hirtelen ekkora felfokozott igényt lekezelni. Ez ki fog egyenesedni egyébként, de most még éppen abban az időszakában, amikor nagyon fáj ez mindenkinek, tehát gyakorlatilag nem lehet ma találni megfelelő szakmunkásokat, nem lehet találni megfelelő vállalkozásokat. Egyébként ez is valamilyen módon arra felett tolja a rendszert, hogy a munkabér tekintetében mindenféleképpen nagyon markáns és nagyon határozott irányokat kell képviselni, erre válaszokat kell tudni adni. Most azt, hogy a minimálbér emelése és hogy milyen mértékű emelése, vagy a béreket terhelő járulékoknak a csökkentés és milyen mértékű csökkentése a jó megoldás, ez még egyértelműen sok vitát fog generálni. Mind a kettőre van válasz, mind a kettőre van iskola, aki egyik ezt szeretné, másik azt szeretné. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon erős konszenzus kell most a munkáltatók és a kormányzat és a munkavállalók között, mert ezen sok minden fog múlni a későbbiekben. És visszatérve az alapkérdésre, igen, a 14-20 közötti pályázatok tekintetében most már a programozásnak az a része, amikor már lebonyolítási szakasz van, de nekünk már most rá kellett és rá kell fordulnunk arra, és már elkezdtük évelején ezt a munkát egyébként, hogy mi is lesz nekünk 21-27-ig. Nekem az összes rémálmom előjön, amikor arról beszélgetünk, hogy az Unió egyből azzal kezdte, hogy a legdurvább vágást lengette be, és végül is a belengedések után sajnos ezt be is tette az első körös tárgyalási csomagba, és én azt hiszem, hogy azon kívül, hogy van az a állandó kioktatás, ilyen dőfős kioktatás, ami azért Döbrögének se jött be. Én azt gondolom, hogy nekünk most a legfontosabb és talán a legéletbevágóbb része a feladatnak az az, hogy hogyan lehet megvédeni legalább az előző 7 évnek a pénzügyi keretét. És én tudom persze, hogy a Brexit miatt kiesett Nagy-Britannia, én tudok mindent, de ettől függetlenül egy kicsivel több tagi befizetéssel én szerintem meg lehetne ugrani azt, és meg lehetne úszni azt, hogy ne csökkenjen, vagy ne csökkenjen nagyon a pénz, de ez a 24-25% közötti összeadódóan ilyen értékű vágás, ez egyértelműen elfogadhatatlan.
Egyfelől lesz politikai feladat, tárgyalások lebonyolítása, másfelől pedig szakmai feladat. Önök, mint szakmai képviselet, szakmai szervezet Brüsszelben nyilván vannak kapcsolataik, járnak ki tárgyalni, mik azok az érvek, amelyeket fel tudnak hozni?
Az elsődleges feladatunk az az, hogy összegyűjtsük a vállalkozói minden olyan inputot, minden olyan információt, minden olyan tapasztalati dolgot, amit át lehet adni. adni a tárgyaló delegáció számára. Nem mi tárgyalunk, viszont nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha a hazai vállalkozói kör érdekeit legmesszebb menőkig tudnák képviselni a kormányzat. Én nagyon erős igényt látok erre a kormányzat részéről is, és a mi részünkről minden segítséget meg fogunk tudni adni, tehát mi nagyon komolyan gyűjtjük és adjuk azokat a beérkezett információkat a kormányzat felé, hogy mik is azok, amit a vállalkozók problémának ítélnek meg, mely területeket kell igazából erősen támogatni. De most mi nem tartunk, különösen ott tartunk egyre, mennyi az annyi. Majd utána jön az, hogy most az annyin belül mennyi az, ami kinek mennyi fog jutni. Tehát most egyelőre azt kell tudni elérni, hogy ez a hihetetlen politikai lúzungokkal átszőtt, talán mondhatom azt, hogy picit ilyen büntetősdis játék, ez ténylegesen beváltódik-e, vagy a tagországoknak lesz annyi összefogó ereje, hogy képes legyen ezeket a dolgokat lekezelni. Ezért is nagyon-nagyon támogatandó ez a V4-es együttműködési formula, hiszen a V4-ek közül szerintem egyik se fogja azt helyeselni, hogyha mondjuk 24%-kal lekapják az agrárpiaci pénzét. És azok a teljesen vállalhatatlan mondások, amik arról szólnak, hogy akik nem mentek túl jól az előző 7 évben, azok kapjanak sokkal több pénzt, hogy jobban menjenek, tehát a spanyolok, olaszok, portugálok. Megértve egyébként azt, hogy igen, oda is kell pénz, és ez a kohézió azt jelenti felhozata, tehát szintrehozás. Mindent értünk, de akkor ezek szerint akkor kár jónak lenni, hiszen a jót megbüntetjük, és rossznak kell lenni, és akkor hát kapunk sokkal több pénzt. Tehát ez egy olyan anomália, ami gazdaságpolitikai tekintetben, közgazdasági értelemben nem kezelhető jól.
Másik tényező, amit említett, az pedig az, mi az Európai Bizottság javaslatában benne van, hogy egyfajta politikai kritériumhoz is kötnék a forrásokat, amikor a jogállamiság betartásáról beszélnek, és ezek forrásokhoz kötése.
Hát nekem ott ezzel egy nagyon rossz érzésem, itt azért a túldemokrácia az visszaüt. Hogyha minket azért büntetnek, mert az Európai Unióra ráengedett migráció, ami ugye kulturálisan is nagyon kérdéses, viszont és ellenben annak az uniónak a pénzügyi előnyeit abszolút mértékben kihasználja, akkor ez valóban az egységes büdzsét az károsítani fogja. És ilyen szempontból nekünk haza kell beszélnünk, és nem csak Magyarországnak, az Európai Uniónak is haza kell beszélni, és azt kell mondania, hogy ez a pénz az arra van kitalálva, azért adják össze a tagországok, hogy ezekből a tagországoknak az egységes fejlődése megvalósulhasson. És innentől kezdve az hívják kohéziónak. Húzzuk fel az elmaradt régiókat, és a jókat pedig tartsuk a magasan jó szinten. Ehhez képest nekem nem védhető, vagy legalábbis logikailag nem védhető az, hogy olyan egyéb szempontokhoz kötik hozzá a pénzeket, tehát kvázi egyfajta büntetés vagy jutalmazás képpen, amely egyébként szerintem nem passzolható bele magába ebbe az alapelvbe, hogy az uniós költségvetésnek mi a célja, mi a célfüggvénye. És a célfüggvénye az, hogy az uniós országok, az uniós tagországok, az uniós régiók növekedjenek és fejlődjenek, akkor nekünk ezt szerint kell kezelni, és nem azt szerint, hogy egyébként melyik ország milyen kvótákat fogad el, vagy nem fogad el, nekünk ez nem kell értenünk, nem vagyunk politikusok, viszont azt gondolom, hogy szenvedő alanyaivá sem kívánunk válni, és a hazai vállalkozó kör az nem elég erős még ahhoz, hogy elviselje azt, hogy számára csökkentésbe menjen át a következő 7 év. Én még mindenféleképpen próbálnám mindenhol mondani azt, hogy a 21-27-nek nekünk nagyon-nagyon kell.
A 2014-2020-as időszakban ugye világos célkitűzés volt az, hogy a gazdaság fejlesztésébe menjen a források nagy része. Pontosan azért, hogy azok a fejlesztések azok aztán termelővé forduljanak át. Lehet akkor azért 2021 után, ha netántán csökkennek is a támogatások, építeni arra, hogy azok a beruházások lezárulnak, és aztán azok a termelésbe, a GDP növelésbe jelentkeznek.
Hát ez megint két iskola kérdése, mert ugye van, aki azt mondja, hogy a vállalkozásokat egységesen támogatni kell, van, aki meg azt mondja, hogy csak a leginkább a termelő vállalkozásokat kell támogatni. Ezen még bennem is egy vívódás van őszintén szóval, mert a hazai vállalkozói körnek több mint a kétharmada szolgáltató. Viszont az is igaz, hogy nem lehet mindenkit ész nélkül támogatni, tehát mindig mindenki támogatni nem lehet, és nem is szabad. Volt egy mondás a Demián Sándornak, ami arról szólt, hogy rossz pénzhez jót sose tegyél hozzá, és ilyen szempontból szerintem ez egy nagyon fontos mondás. Olyan területekre kell tenni ezeket a pénzeket, amik nagyon komoly kifutással, nagyon komoly eredményeket csektetnek, hogy ez most hatékonysági, versenyképességi, fejlődési, növekedési kérdésköre, az ilyen szempontból talán még mindegy is. Egy biztos, amíg a hazai vállalkozói kör, a nano, mikro és kisvállalkozói kör hozza a foglalkoztatásnak legalább a 3/4-ét, 76%-át, amíg a GDP-nek több mint a felét ők hozzák, nemzetgazdasági beruházásoknak a 32%-át hozzák, és létszámában egy ilyen majdnem 3 millió emberről beszélgetünk, addig én szerintem ezt a szektort nem lehet megkerülni. És ilyen szempontból minden gazdaságpolitikának valószínűleg sajátos érdeke is, hogy támogassa ezt a nagyon komoly tábort. Amikor a 7-13-at néztük, annak a vége az az volt, hogy a tényleges vállalkozásokra fordított arány az egy ilyen 14-15% volt összesen a végére, ami dedikáltan a vállalkozóknak volt. 14-20 az már dedikáltan azt mondta, hogy nem 14%-hozunk, hanem 60%-hozunk. Ez szerintem egy hihetetlen komoly eltökéltség és hihetetlen komoly iránymutatás.
Az Európai Parlament támogatást biztosít a jövőben az édesvízi haltenyésztés fejlesztésére. Első alkalommal mondja ki egy uniós dokumentum, hogy az édesvízi akvakultúrára a tengeri akvakultúrától teljesen eltérő környezeti fenntarthatósági normákat kell alkotni. A magyar haltenyésztők régi kérése teljesült ezzel, tudtuk meg Erdős Norbert néppárti képviselőtől.
Van ugye tengeri akvakultúra, nagy ketrecekben, a tengerekben, az óceánokban, lezárt ketrecekben növelik a halakat, ez az egyik része. Az akvakultúra területén előállított halmennyiségnek ez a nagyobbik része egyébként, és van egy szintén nagy harmad, a mészhéjasok, ide a kagylókat és a rákokat kell beleérteni, ami szintén egy jelentős harmad, 40%-a körülbelül az akvakultúra által előállított termékeknek, és a legkisebb harmad az édesvízi akvakultúra, és akkor meg is érkeztünk azt hiszem Magyarországra.
Mennyivel jut vagy juthat több az ágazatnak? Illetve hát elismerték nyilván ennek az ágazatnak a jelentőségét, és akkor döntöttek arról, hogy támogatást kell ide is biztosítani?
Jelen pillanatban az akvakultúrára fordított pénz 12-13%-a jut az édesvízi akvakultúrára. Miközben az édesvízi akvakultúra termék előállítása az 20%. Tehát többet állít elő értékben az édesvízi akvakultúra, mint a tenger, illetőleg a mészhíjasok. Ezért aztán az én módosítom az arról szólt, hogy legalább annyi pénz kerüljön az édesvízi akvakultúrára, mint amennyi terméket előállít, azaz 20%. Sikeres volt ez a módosító indítvány. Nem volt könnyű, ezt elmondhatom, hiszen az Európai Parlament Halászati Bizottságában én vagyok az egyetlen képviselő, nem hogy Magyarországról, hanem a tenger nélküli országokból egyáltalán. Ugye Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ausztria és Luxemburg. Nyilvánvalóan például ez a jelentés veled terjeszt. Ez egy jó példa szerintem a halászat és az akvakultúra megközelítéséről. Egyetlen egy szó szerepelt az akvakultúráról, meg volt említve. Ehhez képest sikerült beleírni egy fejezetet ebbe a jelentésbe.
Pedig ez már nagyon régi kérése volt az ezzel foglalkozó magyar vállalkozóknak.
Úgy van, mondjuk az előző költségvetési ciklus tervezésénél a magyar agrár érdekképviselet keményen kiállt azért, hogy egyáltalán a halászati fejezetben ne olvasszák bele úgy, ahogy van az akvakultúrát. Ez sikerült. A jövőre nézve egyébként arról azért hagyj számoljak be, hogy a bizottság által kiadott tervezetben a halászati fejezet egy ilyen 4-4,5%-os pénzmennyiség vesztéssel számolhat, amit én már most azonnal aláírnék, mert a Nagy-Britannia kilépés az egy olyan 10%-os mínuszt jelent a költségvetésben. Tehát ha a halászati ágazat csak 4-4,5%-os veszteséget fog elszenvedni, akkor én ezt még a magyar akvakultúrások nevében is nyugodtan mondhatom, hogy ezt a 4%-ot szerintem ebbe a pillanatban alá lehetne írni.
Nyilván egy hosszabb folyamat még érzékelheti ez az ágazat ennek a döntésnek a kedvező hatását, viszont mit hozhat ez? Milyen fejlesztési, beruházási lehetőségeket? Mire gyakorolhat kedvező hatást? Hogy látja?
Általában ezelőtt az ágazat előtt egy nagy potenciális fejlődési lehetőség áll. Sajnos ami probléma az, hogy a módosító javaslattal értem az egyablakos ügyintézés tekintetében. A magyar kormányzat már ugye a 2010-es ciklustól kezdve nagyon komoly lépéseket tett tekintetbe. Itt a édesvízi hallgazdaságok a halászat tekintetében azért lemaradásról tudok beszámolni. Itt az egyablakos ügyintézés ezen a területen még vágyálom, tehát itt lépéseket kell tenni. A módosító javaslatom erről is szólt.
Nem vagyunk egy halfogyasztó nemzet, hát ez köztudott. Hozhatja vajon ez a lehetőség azt, hogy valamivel több halfogyék majd Magyarországon?
A világ halfogyasztása átlagban olyan 20 kg per év, per fő. Az európai halfogyasztás az meghaladja ezt, az 25 kg. A magyar pedig olyan 6 kg. Ennek a halfogyasztásnak is egyébként a harmada az a karácsonyra korlátozódik. A magyar agrárium és a mahal szerződése alapján egyébként van akarat arra, hogy a magyar hal nagyobb piacot szerezzen belföldön. Szép lassú munka ez, ugye a hal rendkívül egészséges termék, úgyhogy a belső piac felélesztésében is még nagyon sok lehetőség van.
Ez volt az Európai Idő. Műsorunkat és korábbi adásainkat visszahallgathatják a mediaclip.hu weboldalon. Köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Gung László.
A Kossuth Rádió műsorát hallották. Mária Rádió.